A hely. A műsorvezető Burkert Rudolf.
A Szombathelyi Művészeti Szakgimnázium és Technikum a mai helyszínünk. Jó napot kívánok! 50 éves lett az intézmény, úgyhogy ezért gondoltuk úgy, hogy megnézzük, hogy zajlik itt az élet, amikor zajlik a tanítás. És először leültünk beszélgetni az igazgató Rápi Róbert szobájában, aki egyébként maga is öreg diák.
Ez helyes kifejezés. Igen, anno itt érettségiztem. Nem azt mondom, hogy az első osztályok egyikében, de legalábbis a 80-as években. Zenészként végeztem, klarinétosként.
Mit jelentett ez akkor, 40 évvel ezelőtt, hogy egy városban van egy ilyen, hát mondhatjuk, hogy konzervatórium?
Konzinak nevezi a szakma ezt az iskolatípust. Hát nekünk a mindenünk volt gyerekként, az biztos. De az tény, hogy amikor én ide kerültem a 80-as évekbe, akkor ennek még nem volt nagy múltja, hiszen ugye 75-ben kezdődött el a képzéstípus itt Szombathelyen, és hát országosan vidéken se sokkal előbb alakult néhány hasonló intézmény. Szerintem nagyon újszerű volt mindenkinek, a városlakóknak is, hát nekünk gyerekeknek meg nyilván egy általános iskolából ide kerülve amúgy is egy nagy váltás volt.
Hogy került vissza már, mint tanára az iskolába?
Én más városban éltem, sőt élek is, tehát sokáig más intézményben tanítottam az alapfokú művészetoktatásban, és hát óriási megtiszteltetés volt számomra, hogy a volt osztályfőnököm megkért, hogy a nyugalmazott igazgatóját pályázzak, és akkor 2012-ben így kerültem vissza, és azóta még itt vagyok.
Milyen hangszereket tanítanak itt az iskolán?
Alapvetően klasszikus hangszerekkel kezdődött itt az oktatás 75-ben, és most is ez a jellemző, tehát nyilván a fúvós, vonós, ütős hangszerek, zongora, fafúvósok, részfúvósok, illetve énekeseink vannak. Egy időben jazz tanszak és népzenei tanszak is volt itt Szombathelyen, amit nagyon szerettünk és nagyon színvonalasan működött, de aztán különböző okok miatt ezt meg kellett szüntetni. Körülbelül egy 16-17 féle hangszer tanulhatnak a diákok.
Kanyarodjunk akkor vissza a történelemhez, mert hogy ezt maga is említette, hogy 75-ben indult az iskola, de milyen céllal?
Létezett már egy nagyon jól működő zeneiskola, léteztek zenei kulturális előzményei a városnak, énekkarok, egyebek. Sőt, volt egy szimfonikus zenekar, aki most is van, ugye a Szavária Szimfonikus Zenekar, amely ebben az időszakban vált hivatásos profi együttessé. Sok tehetséges zenész volt, voltak már képzett akadémiát végzett zenetanárok is, és ekkor felvetődött annak az igénye, egyébként Tibor Diván részéről, aki a zeneiskola akkori igazgatója volt, hogy a tehetséges gyerekeink ne Győrbe, Pécsre, Budapestre menjenek el, hanem teremtsük meg annak a feltételét, hogy Szombathelyen is elvégezhessék a konzit, és innen mehessenek tovább az egyetemre.
Kedves hallgatóink, csatlakozik hozzánk Molnár Dániel, aki zenei igazgató helyettes, és elindultunk vele egy termen keresztül, hogy belessünk a zenészekhez. Milyen órákat fogunk látni, Dániel?
Most egy magánének főtárgy óra következik, zongora kísérettel.
Dániel egyébként olyan fiatal, hogy nemrégiben még itt tanult talán?
Talán már nem is annyira fiatal, de igen, itt tanultam. 2004-ben végeztem itt. Brácsai Szolfés szakon tanultam.
De még visszatérünk, csak megérkeztünk a terem elé, nyílik az ajtó. Dánielt előre engedem, hát mégiscsak maga tudja a járást. Fejet lehúzzuk, jó napot kívánunk. Megérkezünk egy kerek terembe, csodálatos zongorákat látunk, tanárnő énekórát tart, úgyhogy ebbe bele se szólunk hosszasan, csak hallgatózunk, aztán majd utána beszélgetünk. Júliát hallották, aki nemrégiben a Gregor József énekversenyen külön díjas lett. Hanyadik éved ezt Szeller tanárnőnél?
Ez most a negyedik.
Hogy kezdted? Bekopogtál hozzá, azt mondtad, szeretek énekelni, jönnék.
Volt egy ismerettség, mert édesapám klarinétművész, klarinét tanár is, és a tanárnőnek a fiát ő tanította. És így már volt egy kapocs, és én meg már fiatal korom, vagy hát fiatal, hát...
Most vagy tizen?
Most vagyok 18, úgyhogy...
Akkor így értsék a fiatalt, igen.
Konkrétabban óvodás koromtól kezdve tudom, hogy én operaénekes szeretnék lenni, és azt hiszem hetedikes voltam, olyan 13 éves, amikor én mondtam tanárnőnek, hogy én énekelni szeretnék.
Ne legyél álszerény, mi a vágy? Hova szeretnél eljutni?
Hát az operaházba.
Budapestibe?
Igen, elsősorban igen.
Mit szeretnél énekelni?
Mindent. Most jelenleg Strauss korszakomat élem, a Rózsalovag című operájában a címszereplő most a nagy vágyam, de hát ez még sok idő lesz, az biztos.
Celler Krisztinát szeretném, aki az ő énektanára. Bólogat, majd azt mondja, ó, jó lesz az. De tényleg jó lesz az?
Hát, ha odáig eljut Júlia, az nagyon-nagyon jó lesz, de az nem most lesz. Ahhoz még én azt gondolom, hogy néhány évtized szükséges. Ez egy nagyon-nagyon nehéz szerep, de egy csodálatos mezzó szerep, Júli mezzószoprán, és hát addig még nagyon sok mindent el kell énekelni, rengeteg dalt, barokkot, klasszikát, ugye a romantikus dalok tengerét, és aztán majd jöhet az opera. Én azt gondolom, hogy van rá esélye Júlinak.
De Júli, miért a komoly zene? Azt gondolom, a könnyű zene könnyebb, de hát nem értek hozzá.
A komoly zene olyan szintekre képes az emberben hatást kelteni, hogy azt szerintem a könnyű zene ilyen szinten nem tudja. És nekem ez egy nagyon nagy motiváció, hogy az emberekre tudjak hatni, és úgy érzem, hogy a komoly zenében ezt lehetővé tudom tenni.
Kilépünk a tanteremből, és ismét Molnár Dániel vezet minket. Folyosson előre, aztán balra, és akkor mi legyen a következő megállóhelyünk?
Most a fogólaterembe megyünk.
Hogyan működik a zeneoktatás? Mert hogy most pont ugye kijöttünk a Julitól, ő azt mondta, hogy szerinte csak a komoly zene tud olyan mélyen hatni, ahogy ő mondjuk szeretne énekelni, de hogy ez általános felfogás? Itt senki nem akar a könnyű zene felé fordulni?
Biztos, hogy vannak páran, akiknek megfordul ez a fejükben. Esetleg ilyen célra jönnek ide hozzánk, de a fő profilja az iskolának az a klasszikus zenei képzés, és ez irányba tereljük leginkább őket. És jó. Meg is érkeztünk a négyes teremhez.
És a fúvósokat már biztos mindenki hallja. Belépünk. Kallóné Bertalan Andrea fuvola órájába csöppentünk, aki egyébként éppen zongorán kísért, de akkor ezek szerint több hangszeren is mester ilyen? Fuvolán
hát
is, zongorán
az
is?
Az első, hogy mester ilyen, de zongorát is tanultam itt ebben az iskolában anno 14-től 18 éves koromig mellékszakon zongorista is voltam.
A fuvola az hogy jött? Apuka jetrotár rajongó volt? Vagy mi a megoldás?
Apuka biológia földrajz tanár volt. A fuvola szerelem mindig is tetszett, és nagyon sokáig nem fuvolázhattam, mert kistermetű leányzó voltam, és mire...
Ez számít?
Ez számít, persze. Ötödikes voltam, amire nagy nehezen megkaptam az első fuvolámat, és onnantól kezdve nem volt kérdés, hogy fuvolista leszek. Nagyon-nagyon megszerettem, és azóta is ezt választottam.
De ez miért számít, hogy valaki kistermetű? Tüdőkapacitás, vagy
mi? Persze. Hát én ötödikben még szédültem, tehát tulajdonképpen ez még az elején nem is volt annyira körvonalazódva, hogy én fuvolista leszek, mert nem adtak rá esélyt, mert annyira nem tudtam levegőileg megfelelni, nem volt elég levegőm, és aztán 7.-8., amikor már egy kicsit jobban megindult ez a testi fejlődés, és akkor utolértem magamat ebbe is.
És akkor bevonom ebbe a beszélgetésbe Lizát is, aki Kallóné Bertalan Andreánál tanul, hogy neked hogy jött a fuvola?
Én mindig fuvolázni szerettem volna, nálunk csak én vagyok zenész, de amikor kislány voltam, akkor mindig az volt bennem, hogy ez a legszebb hangszer, és kíváncsi voltam, hogy milyen, és kipróbáltam. Utána meg beleszerettem.
Milyen évet járnak be, amíg tanít egy-egy diákot? Tehát korszakokat tanít, vagy nem tudom, különböző stílusokat, honnan, hova jut el?
Igyekszünk ugye a baroktól a kortárs zenéig eljutni elsőtől a negyedik év folyamig, tehát a régi zenével kezdjük, és a negyedikben már kortárs zenéket szoktunk játszani főként. De változó, tehát szoktuk keverni is a műfajokat. Én, mint a Capella Savariának a barokk fuvolistája, én előnyben részesítem a régi zenét, főleg így az alsóbb évfolyamokon, mert nagyon sok mindent a régi zenén keresztül lehet elsajátítani. A stílus ismeretet, a zenei kifejezés, gesztusoknak a megmutatását a régi zenén keresztül tudják elsajátítani inkább, és aztán arra épül a klasszikus romantika és a kortárs zene.
Nagyon rövid utat teszünk, két teremmel megyünk odébb, és már mit is vagyunk a Gordonka terem előtt. Ez már a vonós rész.
Ajtó nyílik, egy lépés, két lépés, egyelőre csend van, de nem sokáig honol az, úgyhogy mindjárt, mert hogy már vonók a kézbe, csöndben maradunk, hallgatunk, utána kérdezünk. Marta Donát cselló órájából hallottak egy rövid részletet, csukjuk magunk mögött az ajtót, és rögtön egy kérdést szegeznék magához, hogy itt az ajtó felett ezek az oklevelek, ezek a dicsőségfalra vonatkoznak, Donát?
Részben igen, de vannak példaképek is, meg régi tanulók, ilyesmikkel van dekorálva a terem.
Na ezt akartam is kérdezni, hogy hogy lett ez a hangszer, mert ezt olvastam, hogy öten vannak testvérek, mindenki zenél, de hogy hatan? Na, hatan vannak testvérek, mindenki zenél, de hogy miért pont a cselló?
Őszintén szólva én nem tudom. Az idősebb két bátyám, ők irányítva voltak, hegedű felé, aztán nyilván más irányba mentek. Én valami jogból kifolyólag egyből a csellóra rátaláltam, és ennél vagyok.
Még egyetlen tippem van, hogy elég fiatal ahhoz, hogy a Várdai Istvánt láthatta, amikor neki elindult a karrierje, és hogy talán ő húzta be.
A tanárnőjét ismerem, igen, a Janzsó Ildikó tanárnőt. Vele régóta nagyon-nagyon jó kapcsolatban vagyunk, és ő is ide járt.
Legugolok Donát tanítványa Julianna mellé, aki itt fogja a hangszert, és mondd meg nekem, hogy tanárurat láttad valahol? Vagy zenész család? Honnan az érdeklődő?
Nem, én piciként mindig fuvalázni szerettem volna, és aztán egy ilyen hangszerválasztó koncerten megláttam a csellót, a csellista kezében, és akkor egyből tudtam, hogy csellózni szeretnék, és utána egy nagyon kedves tanárnénit kaptam a zenesuliban, aki így a cselló irányába terelgetett, aki szintén ide járt.
Na jó, tehát akkor levonhatjuk a tanulságot, aki Szombathelyen zenél, az itt tanult. Oké, igen.
Ő mondta, hogy jöjjek ide, itt pedig a tanár úr fogadott.
És mit szeretnél elérni? Hova szeretnél eljutni ezzel a hangszerrel?
Most elsődleges célom majd, hogy egy külföldi egyetemre bekerüljek, ott diplomát szerezzek, terveim szerint vagy zenekarban, vagy kamarazenészként lehessek majd.
Hát vagy hogyha az eddigi tapasztalatokat figyelembe veszük, akkor visszajössz ide tanítani, az a következő lehetőség.
Akár ez is benne van a pakliban.
Mert hogy egyébként ez tanár úrra is igaz, tehát hogy ő is itt kezdett, aztán utána visszajött, egyértelmű volt, hogy vissza fog térni?
Tanítás része az egyáltalán nem, az nagyon-nagyon meglepetésszerűen ért engem. A zenekar az annyira nem, meg annak örülök is, hogy itthon a Szavária Szimfonikus Zenekarnak a tagja lettem.
Azt mondta, hogy nem volt egyértelmű, de közben megszerette a tanári hivatást?
Közben igen, mert nagyon sok tehetséges növendék jár ide szerencsére, úgyhogy az jól. Nekem nehéz volt, mert egyáltalán nem is készültem. Én zenekari zenészként képeztem magamat egészen ideig, és semmiféle ilyen pedagógiai képzést vagy ilyesmiben én nem vettem részt. Úgyhogy az indulás az elég nehéz volt, arról a korábbi növendékek lehet, hogy jobban tudnának majd mesélni, vagy nem tudom. De aztán úgy tűnik, hogy belejöttem.
Mi az, ami miatt azt mondta, hogy na jó, nehezen rázódom, de megéri?
Ez szinte egyből az egyetem után jött nekem ez a lehetőség, úgyhogy kellett egy ilyen visszakapcsolás egyrésztről az egyetemi mondjuk tananyagról, így a középiskolai tananyagról, hogy itt miket csellóznak, meg hogyan kell, stb. De azt vettem észre, hogy tanítás közben, amit én mondjuk természetesnek veszek, vagy érzem, hogy hogyan csinálom, azt én nekem, ahogy át kell adnom egy nálam lényegesen fiatalabb tanítványnak, a közben én is rengeteget tanulok. Tehát ez, nekem ez volt eleinte a hajtóerő, most meg nyilván a tehetséges diákok, akik miatt érdemes bejönni.
Amit hallhattak az előbb, az az úgynevezett marimba nevű hangszer, és azzal a kérdéssel jövök Kovács Árpádhoz, aki ütőórát tart, hogy nagyon leegyszerűsítő, mi a különbség a marimba meg a xilofon között?
Tulajdonképpen a méret, ugyanis mind a két hangszerfa hanglapokból készül, a hangterjedelem az, ami megkülönbözteti a két hangszert egymástól. A marimba az sokkal mélyebb fekvésbe megy, a xilofon pedig értelemszerűen magasabb.
Ez hogy maradt meg az életében? Mert ilyenem nekem is volt gyerekkoromban, aztán nem tudok semmit megkülönböztetni a mi zene. Magának ez végig folyamatos volt?
Tulajdonképpen igen, én zeneiskolában csellista voltam, én majdnem 10 évet csellóztam, aztán jött egy korszak, ami szerintem minden diák életében eljön, egy hosszú haj és fekete ruhás korszak, amikor én elkezdtem vonzódni az ütőhangszerek iránt, aztán volt egy váltás, úgyhogy a zene az végigkísérte az életem, és azóta szerelmese vagyok az ütőhangszereknek.
Na jó, de a hosszú haj fekete ruhából hogy jutott vissza a marimbához? Tehát, hogy akkor elektromos gitárt tanítana érteni?
Hát dobszerelés volt tulajdonképpen a váltás, ezáltal így zeneiskolában is megtörtént a váltás, ott pedig hát ugye kitárult előttem a klasszikus része az ütőhangszereknek, így lettem szerelmese.
Jövünk tanár úr diákjához, Benedekhez, akit az előbb hallhattak játszani. Benedek, hogyan esett a hangszerválasztás?
Egyáltalán nem volt tudatos. Zenei általános iskolába jártam, ott jött, hogy egy hangszert választani kell. A zeneiskolában sétálgattunk, néztük, hogy hol milyen hangszerek vannak, és aztán meghallottam a pincéből a dobolgatásokat, aztán mondtam apukámnak, hogy menjünk már, lenézzük meg, hogy mi van ott, és igazából a hangszer is tetszett, és a tanár is. Úgyhogy így jött.
A dobolást hallottad meg abból, hogy lett marimba?
Hát az már csak a kifejlete volt. Először természetesen nem ezen a hangszeren kezdtem el játszani, hanem dobolgattunk, kicsit kamarázgattunk, és ebből lett az, hogy akkor most komolyra fordul a szó.
Az, amit a dobolásnál megtanultál, nem tudom, csukló, lazítás, technikákban átültethető a marimbára?
Természetesen igen.
Mi például?
Az egykezes tremoló, akkor a hangsúlyosítések, a duplázások, úgy mindent úgy át lehet vinni.
Mutatsz nekem valamit? Tremoló, az micsoda?
És akár ezt több hangon is lehet csinálni.
És megint ez a finom csukló mozgás, ami jöhet a dobolásból.
Igen, az.
Paulik Ákos kórusvezető csatlakozik hozzánk, vele folytatjuk a csillagtúránkat itt intézményen belül, és akkor egyszerűen, hogy mondjam, eldöntendő kérdéseket tennék fel. Igaz-e, hogy 5 gyerekes apuka?
Igaz.
A felesége is zenepedagógus?
Igaz.
Van családi zenekaruk?
Volt.
Tehát akkor nem elég, hogy ezt tanítja, még ezzel is foglalkozik szabad idejébe, és innentől jöhet a kifejtős rész.
Húha. Hát ez a feleségemnek az erénye, mert ő döntött úgy, hogy inkább foglalkozzanak ilyesmivel a gyerekeink, mint hogy tévét nézzenek, vagy most már ugye a mobiltelefon előtt üljenek, úgyhogy ez kifejezetten az ő döntése volt.
Na Ákos, csak hogy tudja, mi ideig egyéni órákon jártunk, maga pedig kórusvezető, és nemrégiben jöttek egy versenyről. Milyen versenyről?
Március elején Debrecenben rendezték meg idén a zeneművészeti szakgimnáziumok országos énekkari versenyét. Nekünk ez már hagyomány, hogy ha csak egy mód van rá, részt veszünk rajta. Ezt még az elődöm Deák István idejében is tudták, ha érkeztünk, hogy várhatóan magas színvonalú produkciókkal érkezünk. 2016-ban Veszprémben, 2019-ben pedig Budapesten volt versenygyőztes a szombathelyi kórus. Idén ez most nem sikerült, másodikok lettünk, de egy rendkívül jó hangulatú és nagyon magas színvonalú produkcióval rukkolt ki most is a társaság.
Na most az a rengeteg egyéni óra, amit láttunk, amikor összekerül a maga keze alá, az mennyire megy könnyen vagy nehezen, hogy összehangolja őket?
Óriási szerepe van, azt gondolom, a mi iskolánkban az együttes muzsikálásnak, hiszen a jövőjük a gyerekeknek erről szól általában. Vagy együttes vezetők lesznek zeneiskolákban, vagy tagjai lesznek professzionális vagy amatőr zenei együtteseknek, tehát ezt nagyon fontosnak tartom, és óriási szerepe van a hangszeres kollégáknak, a zenekar és az énekarnak a felkészülésében, munkájában. Nagyon sok segítséget kapunk. Azok az eredmények, sikerek, amiket az énekar, zenekar elér, nagyban köszönhetőek a kollégák segítő kezének is.
Kíváncsi vagyok a maga véleményére, és hogy mennyire összetartó közösség a zenész.
Mesélhetek egy nem régi élményemet, történetemet?
Tessék.
Jöttünk haza Debrecenből a versenyről, és nem sokkal utána itt Szombathelyen is volt egy rövid fellépésünk, és az egyik kislány, aki a versenyen is ott volt velünk, oda somfordált mellém, és közölte, hogy ugye tudja tanár úr, hogy ez nekünk egy életre szóló élmény volt. Ami óriási dolog, mert ezeknek a gyerekeknek már tényleg nagyon nehéz dolguk van, olyan szinten leterheli őket az a rengeteg információ, az az őrült információ özön, amit a digitális világ nyújt számukra. Nagyon nehéz dolguk van, és talán annál inkább kontrasztos az az élmény, amit megélnek a közösség felépülésekor egy-egy ilyen produkció készültekor.
Közösség megmarad az iskola után is?
Igen, igen. Én azt tudom mondani, 56 éves fejjel folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a volt osztálytársainkkal. Itt áll mellettem a volt osztálytársam Lápri Róbert igazgató úr.
Igazgató úr monitora itt van velem szembe, és ezeken általában vagy családi fényképek szoktak lenni, vagy toszkántáj, de Lápri Róbertnél egy 50 éves a művészeti könyv csomag van rajta, ami így egymáson el van osztatva. Ez már kész van? Az a könyv, amit én ott látok a monitoron?
Egész aktuális a jelenlétük, ugyanis ezekben a percekben ment nyomdába. Ez a grafikai látványterv, ami a monitoron van, amit egyébként egy végzős grafikus szakos diákunk tervezett, és ami az egész 50 éves jubileumnak a dizájnját jelenti. Hogyha jöttek be az épületbe, akkor látnak itt a tűzfalon egy 5x7 méteres hatalmas molinót, vagy itt ezeket a rollapokat, a meghívók is ezek lesznek, és a könyvnek a borítóját is úgy gondoltuk, hogy autentikusabb, hogy a saját tervezésű. Budavári Dorka nevű tehetséges, kedves képzős diákunk látványtervét látjuk, de nyomdából kikerülve már bizonyára kézbe is vehetjük ezeket a könyveket.
Mennyire teremt az iskola, vagy mennyire teremt a zenei képzés közösséget? A kérdést azért teszem fel, mert hogy itt ül az asztal másik oldalán, ami drága szerkesztőnk Gergő Judit, és bárhova elmegyünk zenés programja, voltunk karácsonykor például a Zenemanókon, ugyanitt él biztos ismeri ez, amikor jönnek a zenészek, és azt mondják, hogy hoztam neked egy kis gombolyagfonalat, mert hogy ő egyébként horgol is, tehát hogy tényleg csak őt ismeri mindenki, vagy ez a zenészek között, a zenétanulók között egy erős közösséget alkot azután is, hogy befejezték az iskolát.
Ugye a zenészek szakmailag is együtt vannak. Tehát ha leérettségiznek, vagy zeneművészeti pályára mennek, a többségük pályára megy ebből az iskolából is. Zenekarokban, énekegyüttesekben, egyéb helyeken amúgy is találkoznak. Persze előfordul, hogy valaki külföldre megy, lazább lesz a kapcsolat, de ez egy szakmai közösség is marad. És hát meghatározók ezek a középiskolai évek, élménygazdagok, már csak ezért sem szakadnak el egymástól az itt végzett diákok.
Kedves hallgatóink, egy hét múlva folytatjuk a Szombathelyi Művészeti Szakgimnáziumban. Ez a rész a zenészekről szólt, jövő héten a képzőművészekkel foglalkozunk. A helyszínen a felvételt Dancs Zoltán készítette, a hangutó munkát Schwarz Nóra végezte, a gyártásvezetőnk Vancsok György. Ezt az adást 60 napig újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon, ahol a helyszínen készült fotókat is nézegethetik. Köszönöm figyelmüket a szerkesztő Gergő Judit nevében is, Burkert Rudolfot hallották. Ha tehetik, kérem hallgassák továbbra is a Kossuth Rádiót, a hírek után a Vendégháznál című műsorunk következik.